Ezen a héten egy nagyon izgalmas együttműködésről lesz szó, azt mondhatnám, témák és csapatok együttműködése hozta létre ugyanis a Cserebere az erdőben című kötetet. Czernák Eszter írta ezt a mesét, de benne van az Erste Bank, a Pagony, a szerzők, és hát a téma maga, ami a pénzügyi tudatosság, vagy hát majd mindjárt beszélünk, hogy pénzügyi jólét esetleg, a gyerekek nyelvén, mert hogy itt egy erdőről van szó, az erdőben laknak mókusok, szajkók, sünök, vaddisznók, őzek és még nagyon sokféle élőlény, és az ő történetükön keresztül ismerhetünk meg bizonyos pénzügyi folyamatokat. És itt van két vendégem ehhez a témához, Murányi Linda, aki az Erste PR vezetője, és Füstös Móni, aki a pozitív fegyelmezést oktatja. És mielőtt belecsapunk a témába, azért egy ilyen, tényleg ilyen stichwort-szerűen vázolt már föl, hogy mit csinál a pozitív fegyelmezés oktató ember. Tehát mondjuk egy ilyen névjegyszerűen két mondatban.
Jó, sziasztok, ez egy gyereknevelési módszertan tulajdonképpen ez a pozitív fegyelmezés, aminek talán a legfontosabb sarokpontjai az, hogy egyszerre kedvesen és határozottan közelítünk a gyereknevelési helyzetekhez, amit röviden úgy fordítanék le, hogy nagyon erősen benne van határhúzás, erős benne a struktúra, erősek a keretek, de közben nagyon fontos szerepet játszik az érzelmeknek az elfogadása, az empátia, tehát hogy mondjak egy kedves és határozott mondatot példának, ebből rögtön szerintem könnyen meg lehet érteni. Értem, hogy te még szeretnél a vonatpályával játszani, és most megyünk fürdeni. Tehát van egy ilyen összekapcsolódás a gyerekkel, ugyanakkor nagyon erősek és határozottak benne a keretek.
Megértem a vágyaidat, de fürdés, pont fürdés.
Igen, de hogy ez nagyon fontos, hogy nem de, hanem és.
És.
És egyébként elképesztő, mert hogy én ezt így mindig szoktam, vagyis hogy amikor elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni, akkor nekem is egy kicsit ilyen gyanús volt ez a dolog, hogy most miért olyan fontos, hogy de vagy és, hát végülis nem kis nyelvészekkel.
Nem, hogy szembeállítom, vagy nem állítom szembe az akaratokat.
Igen, és hogy közben annyira érdekes, hogy a de az ugye az első mondatrészt, tehát ezt a kedves mondatrészt
hát zárójelbe
teszi, és hogy a gyerekek ezt érzik. És nem azért, mert nyelvészek, nem azért, mert tudják. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen. Szerintem abból az energiából, amiből ezt mondjuk, devel vagy éssel, ők is így megérzik azt, hogy itt tényleg együtt éreznek velem, és egyébként tényleg az én biztonságomat szolgálják azok a keretek, mert hogy egyébként ezt nagyon Igen. sok kutatás is bizonyítja, hogy ugye ez szokott a másik oldal lenni, hogyha elcsúszunk a túlengedékeny irányba, az nagyon nagy bizonytalanságot okoz a gyerekekben, és ezt is szeretnénk elkerülni, ezért nagyon fontos, hogy a keretek és a struktúra az ott legyen.
Erről
és
is tudnánk beszélni egy órát, de most nem ez a témánk, de akit ez részletesen érdekel, az nézzen rá például az Instádra, Füstös Móni Instájára, mert nagyon sok ilyen gyakorlati egy-egy percek vannak fönnömből, de tényleg nagyon sokat lehet tanulni, és nagyon jól nyomod, és szórakoztató. Szépen. De most térjünk vissza a témánkhoz, a pénzügyi tudatossághoz. Jól mondom, pénzügyi tudatosság, pénzügyi jólét, mire akarjuk vinni a gyerekeket? Vagyis hát az Erste erre akarja vinni.
Igazából rájöttünk, hogy a pénzügyi egészség az nem is azt mondom, ugyanannyira fontos, de azért a fizikai meg a mentális egészségünket így nagyon fontos, hogy kiegészítse, hiszen csak gondoljunk bele, valaki nincs jól pénzügyekben az életében, mondjuk nincsen miből kifizetni a lakását, akkor értelemszerűen nem lesz pénze orvoshoz sem menni, vagy még sorolhatnám, meg nyilván akkor az önbizalma is csökkent, tehát ezek annyira összefüggnek, Aha. és hogy az, hogy valaki pénzügyileg egészséges legyen, nyilván az egyik legfontosabb, hogy viszont akkor így ismerje azokat a fontos alapfogalmakat, vagy legyen egy olyan alaptudása pénzügyekről, amivel tud boldogulni az életben. Uh-huh. És így rájöttünk, lehet, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek, akikre rájöttünk, de hogy azért olyan túl sokan nem foglalkoztak azzal, hogy de ezt mikor kezdjük el? És hogy hogyan?
Egyébként ez egy nagy kérdés bennem is, hogy mikor, mert amiről most beszélt, annak van szomorú oldala is, hogy valamire nincs. Vagy szóval ezzel is kezdeni kell, mint a hiánnyal, Igen. hogy hány évesen birkózhat meg a gyerek azzal, hogy van a hiány például, egyáltalán ezekkel a komplex kérdésekkel, a kölcsönök, a kamatok, a nem tudom mi, miközben a nyelvünkben benne van, tehát kamatostul visszaadom, kölcsönkenyér visszajár, Igen. tehát viszonylag gyorsan találkozik vele, aki sokat használja a nyelvet, de hogy mikortól lehet jól tudatosan építeni, ez egy nagyon nagy kérdés.
Meg az is nagy kérdés, hogy ki kezdi ezt elépíteni, hogy ezt mi nekünk tényleg akkor el kell tolni az oktatási rendszerre, vagy igazából azért ennél hamarabb elkezdődnek a kérdésfelvetések a gyerekeknél. Óvi, igen.
Itt a könyv, amiről már beszéltem, ez is azért szerintem a nagy csoportosokat célozza körülbelül, vagy ilyen az a korosztály, ez az 5-től 7-ig.
Igen, igen.
Mert hogy szerintetek akkor érdemes elkezdeni ezt a témát?
Az én tapasztalatom az az, és valahogy kicsit innen is jött az egész könyv ötlete, hogy amikor a kislányom már óvodás volt, és minden reggel meg kellett hallgatnom azt a tirádát, hogy neki miért kell óvodába menni, miért nem maradott otthon velem, és akkor jött a kérdés, hogy nekem dolgoznom, de miért kell dolgoznom, hogy pénzt keresek, de mire kell a pénz? És akkor ez így vitt tovább minket, és hogy rájöttem, hogy így ezekről nem nagyon tudunk beszélgetni máskor. Persze vannak egyéb alkalmak, amikor meg akar velünk vetetni valami 20. marhaságot, vagy vannak vágyaik, meg így néha eszébe jut, meg látja, hogy kiveszek pénzt az automatából, vagy kártyával fizetek, de hogy akkor is az alapokról azért nincs nagyon lehetőség beszélni egy ilyen, most így nem ülünk le, hogy akkor most kislányom, üljünk le és beszéljünk arról, mi a pénz, ez nem ez az adekvát mód, és akkor erről kezdtünk el gondolkozni, de akkor hogyan lehetne, hogy mi az az eszköz, amivel lehetne megfogni őket, vagy behúzni ebbe a világba, vagy elkezdeni beszélgetni, és ebben általán nagy felelősség van a szülőknek. És igazából bejön egy másik aspektus is, hogy igazából a szülőket is edukálni kell, hát ők nekik sincs az a tudás meg feltétlenül.
Nem csak az, hanem hogy tabu is egy kicsit, nem? Igen. Tehát, hogy mintha egy tabut bontanánk rá. Én nem nagyon hallok embereket arról beszélgetni nyilvános tereken, utcákon, villamosokon, stb., hogy mennyit tettél félre, ki össze. Mostanában sokat beszélünk arról, hogy ki jön ki, és ki nem jön ki, mondjuk a havi keresetéből, de hogy alapvetően ez inkább a gazdaság működéséhez viszonyítva van. Gyerekeknek mikortól érdemes szerintem?
Olyan érdekes, hogy behoztad most ezt a tabu témát, mert pont ahogy beszéltetek erről, hogy mikortól kezdjük el, és akkor erre egyébként a gyors válaszom az, hogy amikor a gyerekben felmerül. És hogy ez igazából megtörténik ilyen 4-5 éves kor környékén simán, hogy elkezd arról kérdezni, hogy akkor most mi történik, miért jön ki a falból a pénz, akkor miért nem veszünk ki többet, miért nem nyomtatunk. Szóval, hogy ezek a kérdések elkezdenek felmerülni, és onnantól, és hogy a tabu, hogy kapcsolódott a fejemben ide, hogy elkezdtem a szexualitásról gondolkozni, hogy ugye ott is felmerül ez, hogy mikortól tanítjuk a gyerekeknek, és az is egy ilyen nagy tabu téma, és így mi felnőttként így hát kicsit kínosan is érezzük magunkat, amikor följön, és én egyébként arra is azt mondom, hogy kb. 0 éves kortól, tehát amikor én elkezdek a gyerekemmel játszani azon, hogy nem tudom, elkezdem így az egy évest, vagy akár a másfél évest így gyömöszkélni, és látom, hogy nyíg ott alattam, és azt jelzi a testével, meg a testbeszédével, meg mindenne, hogy ezt ne, akkor fölteszem a kezem, és azt mondom, hogy oké, akkor ezt nem csinálom. És hogy ott kezdődik szerintem a szexuális tanítás, és valahol a pénzügyi tudatosság, vagy pénzügyi egészségnek a tanítása, és hát ott, ahol a gyerek először elkezd érdeklődni, ahol az első olyan helyzetbe jön, ami egy metafora lehet, ahogy végül is a könyvben is ugye metaforák vannak. Úgyhogy igen, szerintem ilyen 0 éves kortól érdemes ezen gondolkodni, és hogy nagyon izgalmas ez a tabu kérdés, hogy oké, de hogy mennyire tudjuk amúgy mi beleengedni magunkat, és erről is sokat gondolkoztam, hogy mekkora önismeretre van szükség a szülő részéről, hogy azért a gyerekek azt is, ahogy mondtam, hogy megérzik ezt-azt, hát ezt is abszolút megérzik, hogy anya most itt tök cikibe van, hogy arról kell beszélni, hogy pénz, vagy arról kell beszélni, hogy szexualitás, most tök mindegy, hogy melyik tabu témát vesszük elő, de hogy szerintem
miért tabu,
azért is...
a szexualitás, hogy ez egy nagyon intim dolog, de a pénz az miért? Ami minden nap ott van a kezünkben, az miért tabu szerintetek?
Szerintem ez egy kicsit országspecifikus, meg társadalmi örökség is, azt gondolom, hogy gazdagnak lenni ciki, vagy ha sok pénzed van, de szegénynek is. Tehát, hogy olyan nehéz ezt megfogni, hogy mi az a szint, vagy az a pénzügyi állapot, ami így vállalható, ami így, amitől nem vagyok túl sok, túl kevés, tisztességes, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez biztos egy kicsikét ilyen társadalom politikai kérdés is, hogy mit hozunk, de igen. Hogy ezeket ugye, ez a generációs örökség, tehát hogy ezért már sok generáción keresztül ezt hordozzuk. Aha. Tehát a szüleinknek nem volt pénz általában, ugye, az a generáció, vagy mindenkinek pont ugyanannyi, azt megelőző generációnak nagy részétől elvették, vagy ilyen nagyon nagy szakadékok, szóval, hogy ezt így kiölték belőlünk, vagy ebből a társadalomból szerintem ezt a fajta tudást, meg meg hogy erről merjünk beszélni ezt a... Mert ez nem az, hogy másnak a zsebében válkálok, hanem megosztok információkat adott esetben, hogy miért jó, nem tudom, nyugdíjra félretenni, és erről beszélek valakivel.
És akkor jó, tehát van egy felnőtt társadalom, ami ezt tabusítja, vagy elutasítja. Nyilván ezen lehet dolgozni, meg edukálni, meg tájékoztatni, de azért a felnőttekkel már nehéz.
Igen.
És akkor itt jön be, hogy mit kezd az ember a gyerekekkel, vagy ki mit kezd a gyerekekkel. És ez például egy izgalmas dolog, hogy mik a jó eszközök, amikor a gyerekekhez mondjuk egy ilyen témát akarunk közel vinni. Itt van például a mese. A mese, ami tanmese, hogy kerülj el a didaxist, hogy nem lesz olyan átlátszó, hogy ezek csak tanítani akarnak engem ezzel a mesével, és milyen eszközök vannak még erre az edukációra szerintetek?
Hát a mese azt szerintem abszolút, tehát én azt mindig mindenkinek szoktam mondani, nem csak ennyire elvont, mármint a gyerekek szempontjából elvont dolgokra, mint a pénz, vagy a banki folyamatok, vagy kölcsön, vagy ilyesmikre, hanem bármi, tehát hogy mondjuk készülünk a fogorvoshoz, és akkor fogorvosos mesét olvasunk a megelőző két hétben. Illetve amit én szoktam mondani, hogy szerepjáték. Tehát a gyerekeknek a nyelve a mese, a mese, a játék, a humor, és hogy a szerepjáték szerintem egy nagyon-nagyon jó eszköz, illetve itt a pénzügyeknél, ami nekem így abszolút eszembe jutott a szerepjátékon kívül, tehát hogy mondjuk boltosat játszunk, akár ki is vihetjük élőbe, tehát hogy vannak azok, amikor limonádét árul a gyerek a ház előtt, és ténylegesen, és hogy ez már egyébként mennyire kikopott.
Van, én szoktam találkozni.
Igen, de olyan ritkán. Vidéken, igen,
vagy
igen.
Bizonyos, nem tudom, budapesti körzetekben, ahol van egy ilyen nagy bizalom, hogy újra visszajött.
Igen, igen, és azért... hogy szerintem fantasztikus, én imádtam csinálni, tehát hogy az első vállalkozói tapasztalataim azok egy rózsabokorban kezdődtek. Virágkötőként próbáltam először betörni a piacra, de hogy ezek, tehát hogy nagyon-nagyon jó játékok. Otthon is boltosat játszani, tényleg játékokkal kivinni az utcára, és ami még szerintem nagyon-nagyon jó ilyen számokra, pénzre, pénzügyi tudatosságra, azok a társas játékok.
Hát persze, hát a gazdálkodj okosan, gyerekkorunk, uh-huh. Nem az a mai jó társas játék, csak az jutott ez, hogy az mennyire konkrétan ezt mindenki csinálta. Ismeri. És mindenki ismeri, mert volt egy időszak, amikor az volt.
Igen, nekem konkrétan az én időmben még a Monopolit kapitalinak hívták, vagy hát legalábbis nekünk még a kapitali volt meg, akkoriban kezdett Monopolivá válni.
Mert szitokszóvá vált a kapitali.
Igen, és akkor lett Monopoli, hát most nem tudom, hogy majd mi lesz a következő.
Aztán lett hotel, meg nem tudom, milyen.
Igen, egyébként igen, az kicsit más.
A szociopoli az más, igen, az teljesen másik.
De nekem ez volt az, ami én nekem meggyőződésem az, hogy én azért voltam jó matekból, mert én az első osztály előtt már a nagyobb szomszéd gyerekekkel kapitalisztam, és abszolút tudtam egyrészt nagy számokkal játszani.
Jó, de akkor gyakorlat vagy mese? Melyik a hasznosabb, vagy melyik hogy épül ebbe a dologba? Vagy kiegészítik egymást?
Szerintem kiegészítik egymást, mind a kettő, és szóval, hogy tapasztalatból tanulunk nagyon sokat, illetve történetekből. Szóval ezzel szerintem mi felnőttek is így vagyunk, és azért gondolom, hogy mind a kettő működik, és a kettő működik párhuzamosan, hiszen mi is... Akkor egy másik példát hozzak. A történelmet soha nem értettem, amikor ilyen évszámok, vagy nem azt, hogy nem értettem, nem voltam belőle jó, mert hogy évszám, és akkor ott történt valami, de nem értettem az összefüggéseket, és volt egy év, amikor nagyon-nagyon jó töri tanárom volt, és hirtelen nagyon jó lettem töriből, mert összefüggéseket, történeteket tanított, és lett értelme az egésznek, nem pedig adatok voltak egymás mellett. Szóval nem csak a kisgyerekek, hanem a nagy gyerekek, és szerintem mi felnőttek is történetekből értünk meg jól dolgokat, és történetekből tudunk jól tanulni, illetve saját tapasztalat által, és akkor itt tud bejönni szerintem a játék, akármilyen formában is legyen, az társos, vagy legyen ténylegesen pénzért, vagy játékpénzért adom el a kisboltban anyának, vagy apának a bármit, igen, szóval, hogy a saját bőrünkön tanuljuk.
Linda, én jól emlékszem, biztos vagyok benne, hogy láttam korábban is az Erztének ilyen kezdeményezéseit, ami ilyen pénzügyi edukálásra felé vitt, de jól emlékszem, hogy pár éve is volt, már csak más típusú, tehát nem mesén keresztül, hanem nagyobbakat célzott.
Igen, Igazából elég sok mindent csinálunk ilyeneket, tehát hátrányos helyzetűeknek is, tehát hogy ez még nem tudom, már 10 éve volt, amikor olyan pénzügyi egyszeregyet csináltunk, ami a fogyatékkal élőknek szólt, mert aztán pláne nekik 18 évesen kikerülnek a világból, és ugye más Abszolút. Értelmi szinten van. Tehát nagyon sok típusú ilyen kezdeményezésünk volt, meg szerintem egy banknak kutya kötelessége is, tehát mindegyiknek ezzel foglalkozni, és nyilván mindenki foglalkozik is a maga szintjén, meg versenyekben, versenyeket támogattunk.
Na bár, mindjárt visszatérünk erre, tartanunk egy pici szünetet, de visszajövünk ezzel a témával, ugye a pénzügyi tudatosságra neveléssel. Murányi Lindával beszélgetek, az Erste PRS-ével és Füstös Mónival, aki a pozitív fegyelmezést oktatja. Jövünk mindjárt vissza, ne menjetek sehova.